Imádkozzunk. Mennyei atyám, megvalljuk azt, hogy mi bűnösök vagyunk, és nem azt az utat járjuk, amit szeretnéd, hogy járjunk. Megvalljuk azt, hogy a te kegyelmed nélkül mi halottak vagyunk a bűnjeinkben. Köszönjük azt, hogy ennek ellenére te, aki a mindenható Isten vagy, és te nem függsz semmitől, de minden tőled függ, te elrendelted azt, hogy a Krisztus eljöjjön és meghaljon a mi bűneinket. Köszönöm azt, hogy te eljöttél, Úr Jézus, te magadra vetted a bűneinket, és helyettünk és értünk meghaltál a kereszten. És köszönöm azt, hogy ezért most, hogyha mi a kegyelmedben vagyunk, akkor nincs több vád, és tényleg elfogadsz minket, és örök életünk lehet. Úgyhogy dicsőítünk téged azért, aki vagy, dicsőítünk téged a kegyelmedért, és azért, amit tettél, értünk a kereszten. Úgyhogy add, hogy az evangélium az minél többünknek világossá váljon, és meg tudjuk érteni, hogy ez mit jelent az életünkre nézve. Úgyhogy áldunk téged, magasztalunk azért, aki vagy, és azért, amit tettél. Amen.
Köszönöm szépen, Marci, énekesek és zenészek, köszönjük szépen. Most a gyerekeket engedjük, gyerekórára mennek Gyurittal, és egy Gyuri házaspárral mennek ma reggel. Mi volt Lila?
A panka.
Jaj, panka, bocsánat, panka. Jaj. Tehát múlt héten elkezdtünk feldolgozni a bibliai történetet, ugye, és a Bibliának az első két oldal a teremtés történetről szól, az Édenkertről, a paradicsomról, érdekes, hogy az első két oldal, és a Bibliának az utolsó két oldal beszél a mennyországról. Tehát van ilyen a végén és az elején így bekeretezi a Bibliát nagyon szépen, ez is az eredeti terve, és hova megy ez az egész. Ma folytatjuk ugye az Isten története, és most a bűnesetről lesz szó. Tehát két oldal után az emberiség bűnben esik, és erről lesz szó a mai napon. És ez a történet érdekes módon kezdődik. Tehát ott az Édenkertben van egy ravasz kis kígyó, akiben megtestesül az Istennek az ellensége, Sátán. És ő a gonoszságnak minden forrása. Olvassunk róla az első versben, nézzük meg az első verset. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Érdekes módon, hogy nincs így ilyen bemutatkozás, hogy ő kicsoda, hogy ő a gonoszság. Nem is mondja, hogy alig mondja, gonosz, csak hogy ravasz. És ez kicsoda. Nem is mutatkozik be, vagy nem is, az irodalom is mond róla semmit, hogy ő az Istennek az ellenség. Ő a minden gonoszságnak a forrás, és csak ennyit mond az író róla. Sokszor hallom azt a kérdést. Gyakran, ha emberek fölteszik ezt a kérdést, hogy miért van gonoszság egyáltalán a világban, ugye? És ez egy nagyon fontos és érthető kérdés. Isten miért engedi, hogy legyen gonoszság ebben a világban? És a válasz annak a kérdések, hogy nem tudjunk adni választ annak a kérdések, hogy az Isten miért engedi, miért van egyáltalán gonoszság ebben a világban. De ott van a textusban, ott van, olvassunk róla, ő az Istennek az ellensége, ő a forrás minden gonoszságnak. És akarjuk érteni, hogy ő kicsoda. És ma erről lesz szó. Ki az Isten ellensége? És a Biblia mit mond az Isten ellenségéről? Hát össze tudunk pazalozni egy kicsit az egész Bibliából, hogy kicsoda ő. Ézsiás könyv beszél róla, az Ezikiel könyv beszél róla, és Jézus is beszél róla. János 8:44-ben Jézus úgy hívja az Isten ellensége, hogy ő a hazugság atya. Hazugság atya, és itt is fogunk látni, hogy igen, az elejétől kezdve már hazudott, ugye? Vagy a tolvaj, aki csak azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Miért Isten ellensége? A textus nem mondja, hogy mitől az Isten ellenség. Ez is csak egy kicsit tudunk összepazolozni az egész Bibliát, hogyha megnézzük. És a Biblia úgy beszél Sátánról, hogy eredetileg az ő neve Lucifer volt. Lucifer. Azt is tudunk róla, hogy ő egy angyal volt. Ő egy hatalmas nagy angyal volt. Egy vezető az angyali karban. Azt mondja a textus az Ezikiel könyvében, Ézsiás könyvében, hogy ő gyönyörű, szép angyal volt. Próbáljunk ezt elképzelni. Tudjunk ezt ilyesmit elképzelni? Tehát azt mondja az ige, hogy Sátán, az angyalok az egyik vezető fellázadt Isten ellen. És tudott befolyásolni egy harmada az angyalokat a mennyországban, hogy lázadjanak fel Isten ellen. És természetesen nem sikerült a lázadás, és Isten igazságosan megítélte őket, azt adta nekik, amit megérdemelte, amit megérdemelték, és a földhöz küldte őket. És a Biblia azt mondja, hogy ezek a bukott angyalok itt vannak köztünk. Egy harmad az összes angyalok, most úgy hívják, hogy démonok. Körülvesz minket. Ez a láthatatlan világ. És ez létezik. És amikor gondolkozunk angyalokról, nem tudom, mit jut az de eszedben, ilyen daggat kis aranyos babák, ilyen karácsony csomagoló papíron esetleg, hárfáznak, hú, de szépek. Nem erről van itt szó. Ezek hatalmas figurák. Hatalmas figurák. Tehát mi csak ilyen pici-pici emberek vagyunk ahhoz képes, amit zajlik körülöttünk. És körül vagyunk véve ezek az angyali figurákkal. Tehát ma arra szeretnénk beszélni, és úgy folytatni az Istennek a történetét, hogy feldolgozunk, hogy az Édenkert, Istennek a paradicsom, hogyan vált olyan, mint amit mi tapasztaljunk. Az a tökéletes paradicsom állapot hogyan vált olyan á, hogy olyan, mint egy dzsungel, egy háború körülöttünk van, ahol pusztulás van, ahol szenvedés van, ahol betegség van, ahol koronavírus van, ahol háborúk van, és lenne sorolni, halál van, konfliktusok vannak, egy katasztrófa világban élünk. Minden nap fájdalmakat látjuk, hallunk és tapasztaljuk. Hogy lett ez az egész? Erről lesz szó ma. Tehát keresünk választ, a keresztény világnézet, ez egyik alapvető kérdés, mi a probléma ennek a világnak? Honnan, mi a forrás a sok-sok problémának? Tehát mi a keresztény válasz erre a kérdésre? Ma lesz az első Mózes 3. Erről a fejezet beszél erről, amikor az emberiség bűnben esett. Lehetne simán 4 vagy 5 prédikációt beszélni erről a fejezetről. Összepréseltem egy prédikációban. Menjünk az Úr elé, imádkozunk és vágjunk bele. Úr Jézus Krisztus, rólad szól az egész. Rólad szól az egész. Kérjünk, hogy nyisd ki az értelmünket, hogy értsük a Szentírást, ahogy megtetted az első tanítványokkal a Szent Lelkeden keresztül. Annyira nagy szükségünk van rád. Bevalljunk, hogy nélkülöd semmit nem értünk. Semmit. Olyan vakok vagyunk. Olyan kemény tud lenni a szívünk. Könyörülj rajtunk. Puhítsd meg a mi szívünket. Segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet és semmi többet. Engedj, hogy ez az egész teológiai történet valóságra váljunk, hogy mindannyiunk tudjunk ezt alkalmazni. Mi saját szívünkre, hogy hagyd találjunk meg magunkat a textusban ma reggel. Kérünk így, szólj hozzánk. Krisztus nevében. Amen. A kígyó, igazi kígyó, ugye párbeszédet kezdett Évával. Indítványozott egy beszélgetés vele, és föltesz neki egy kérdést. Figyeljék meg ezt a kérdést, ugye? Tehát folytatjuk. És ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony, még nem olvasom azt. Az első mondattól, az első kérdéstől, az első dolog, ez egy hazugság, amiről beszélt. És hogyan torzította azon, amit Isten mondott? Hogyan torzított rajta? Hát túlzásba viszi, amit Isten parancsolt neki, ugye? Mi az, amit Isten parancsolt neki? Tudjunk az előfejezetből, hogy abból az egyetlen fájáról nem ehetek, ugye? És mit mond Sátán itt? Egyik fájáról se ehetitek. Tehát túlzásba viszi, én hipertörvényt csinál abból, amit Isten mondott neki. Egy hipertörvényt. Úgy állítja be Istent, mintha Isten nagyon szigorú lenne, ugye? Az Isten tele van ilyen szabályokkal. Isten ilyen zsarnok uralkodó, ugye? Nem vagytok ti szabadok. Korlátozva vagytok. Nézd meg ez a sok szabály, sok törvény, ahogy Isten uralkodik abban a kertben, ugye? Ezek az én fáim, nem a tiétek. De ezt könnyen lehet cáfolni, mert ez egy nagy hazugság volt, ugye, és Éven hogyan válaszolt, nagyon jól tudta a válasz ennek az egésznek. Másik, az asszony így felelt a kígyónak, a kért fájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, és ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. Tehát Éva nagyon jól tudja, hogy ez egy hazugság, úgyhogy ez téves. De érdekes van, hogy ő is valami hozzátett, ugye? Ő se jól idézi az Istent. Éva is csinált egy hipertörvényt az egészből, ugye? Isten azt mondja, ne egyitek belőle, és mit csinált Éva? Ne is érintsétek az egészet. Ne! Tehát egy hipertörvényt csinált belőle. Túlzásba viszi. És ez is egy áruló jel, hogy mielőtt bűnben estek, valami még nincsen rendben, már nincsen rendben az Évának a lelkében. Ő törvényeskedik érdekes módon. Sátán reagál arról, amit Éva mondott. Negyedik versben reagál, a kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, dehogy haltok meg. Most mit csinál az a ravas Sátán? Most csökkent az Isten törvényén. Elvesz valamit tőle, lazít rajta. Nem fogtok ti meghalni. Nem kell ez olyan komolyan benni. Jaj, nyugi már, nyugi már. És miután lazított rajta, most bedobja a csalit, most jön a nagy kísértés. 5. versben nézzük meg, mi a kísértés. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanak lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Olyanak lesztek, mint az Isten. Ha eszitek a tudás fájáról. Ez a tudás fája, nem a tudás fája. Tudom, itt szoktak beszélni róla, mint a tudás, az tiltva van, mint az Isten akar, hogy mi buták maradjunk. Ez egy rossz dolog tudni, de nem erről van szó. Ez a jó és a rossz fájáról van szó. Ez a kísértés. Ez a szó, tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy lenne lefordítani a yada, a héber szó, hogy döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. De határozd meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy is lehet mondani, hogy Sátán volt az első posztmodernista filozófus, ugye? Mi egy posztmodern világban élünk, ő ezt már kifejtette sok év ezelőtt, hogy mit jelent relativistának lenni. Én döntöm el magamnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a kísértés. Legyél saját Istened, saját urad. Mit csinál Sátán itt? Ő átdefinálja a szabadságot. Istennel élni, az nem szabad. Tele van szabályokkal és törvények, és ő uralkodik. Legyél szabad. Legyél szabad Istentől. Úgy éljél, ahogy te akarsz. És azóta a világ így definálja, hogy mit jelent szabadnak lenni. Ez a szabadság. És ahogy a világ definálja a szabadságot, az egyenlő, hogy ez, amit jelent, bűn. Én nem akarok úgy élni, hogy Isten mondja, majd én döntöm el, hogy én hogy akarok élni. És Éva bevette a csalit 6. versben. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. szakított, hát a gyümölcséből és evett. És adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs, de nem volt narancs, mert azt kellett hámozni, csak vett belőle. Tehát nem csak Éva ilyen kicsit fura lelki állva, ilyen törvényeskedő, hanem ott volt Ádám. Ott volt mellette. És ő teljesen passzív volt. Mi volt Ádámnak a feladat, amit kapott az Úrtól? Hogy vezesse a feleségét ebben a munkában, és hogy uralkodjon az állatok fölött. Jön egy állat, ő nem uralkodik. Ott van a feleség, nem vezeti. Teljesen passzív. Figyel a feleségére. Tehát mielőtt bűnben estek, itt van egy másik nagy probléma. Nem érdekes ez? Hát itt van a már az evangéliumnak a két véglet. Az egyik egy törvényeskedő, hipertörvényt csinál, úgy látja Isten, mint egy törvényadó, ahelyett, hogy személyes kapcsolatban van vele. És itt van Ádám, aki lazít rajta. Dehogy is halunk meg, nyugi már. Cool, minden rendben van. Tehát ő a laza, ő a liberális, és itt van a törvényeskedő. És még nem is estek bűnben itt. Ez nagyon érdekes, ami zajlik itt az édenkertben. Tehát látjuk, hogy mi itt a lényege a bűnnek. Olyan, mint egy éremnek a két oldala. Az egyik oldalán nem bízok Istenben, de hogy is bízok benne. Ő csak jó, rosszat akar, nem akar jót velem. Másik oldalán az éremnek bízok magamban. Én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Én tudom, hogy mi az, ami nekem jó. Én szabad akarok lenni. Ez a bűn, és ez megjelenik a mi életünkben. És amikor mi így gondolkodunk, én tudom, hogy mi a jó. És nem törődök azzal, hogy Isten mit akar. Az olyan, mint ha mi szedjünk azt a gyümölcsöt, és eszünk belőle. És ez mikor történik a mi életünkben? Mikor történik a te életedben? Amikor így gondolkozol Istenről, és így gondolkozol a te saját életedről. Ez a lényege a bűnnek. És a mai napon fogunk látni, hogy ennek a mentalitásnak, ennek a bűnnek a hozzáállás, hogy milyen súlyos következmények vannak az életünkben. Ugye a bűn sokkal, sokkal több, mint hogy megszegtem a 10 parancsolatot. Nem lopok, nem csalok, nem hazudok, nem teszem, nem csinálom. Dehogy is. A bűn jóval mélyebb, a bűn a mi szívünkkel egy hozzáállásról van itt szó. Még nem követtek bűn, mindjárt, amikor szedik az almát, vagy az almát, a gyümölcset, akkor esnek bűnben, de mintha az ő szívük már előre volt készítve. Hol zajlik ez a beszélgetés? A fa mellett szakított a gyümölcsbe és evett. Mit csináltak a fa mellett? Egy egész kert van. El tudom képzelni, hogy Éden, vagy ott van Éva, kíváncsiságból. Ja, ott van az a fa, ahol Isten azt mondja, ne együnk belőle. Gyere, nézzük meg. Nem fogunk érinteni, nem aggódjál, csak megnézünk közelebbről. Ugye, mert, és én a törvény. Mit mond a Biblia a törvényről? A törvény az erő a bűnnek. Mert amikor törvény van, felkavarja bennünk a bűnt, ugye? Mert mi mindig akarjuk azt, ami tiltva van. Hú, de jó, néz ki, próbálj, nézd. Hát csak nézzük meg először. Ez mind megtörtént a bűn eset előtt, ezek a dolgok. Ott mind zajlottak le. És ott oda mentek Ádám és Éva, és akkor mentek kígyó, amikor ott voltak a fa mellett, és szedtek belőle. És mi történt, amikor ettek belőle? Mi a következmény a bűnnek? Most ez az, amit fogunk feldolgozni. 7. verstől kezdve nézzünk meg ezek a súlyos következmények. Ekkor megnyílt mind a kettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Tehát kinyílt a szemük. Észrevették, hogy mesztelen. Tehát az első érzelem a bűneset után a szégyen. hú, a szégyennek mennyi ereje van. És a szégyenérzet, ezzel próbálták betakarni magukat füge levelekkel. Ez ilyen reflexió. Hú, mesztelen vagyok, be akarom takarni magamat. Tehát onnantól kezdve minden más lett, ahogy megjelentett a szégyen. Most hol van Isten ilyenkor? Ugye az Elohim Isten az első fejezetben a Bibliának, a Teremtő Isten, a másik fejezetben megismertük az Istennek a nevét, hogy Jahve Isten. De most a harmadik fejezetben Isten, Jahve személyes neve, ő most sétál a kertben. Wow, egyre jobban látjuk és ismernek Isten. Nem csak a transzendens teremtő, hogy ott van személyesen, sétál ember formában a kertben, és keresi őket. Szeretne beszélni velük. Keresi őket a 8. versben, de már késő. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a feleség elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. Hú, ez milyen fura helyzet ez az egész, ugye? Isten szeretne velük beszélni, keresi őket, ők el vannak rejtőzve egy bokorban. Milyen abszurd helyzetbe kerültek itt az egész. És mit mond Isten? Isten kérdez tőlük egy kérdés, 9. versben, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? A bokorban esetleg? Nem akartak kijönni a bokorban? Nem, félünk. 10. vers, nézzünk meg a 10. vers, mert Ádám válaszol a bokorból. Az ember így felt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Tehát el tudom képzelni, hogy a bokorból mondja ezeket Istennek, mert fél. Mit is mondott? 4 dolog beszél itt. 4 dolog egymást után nagyon gyorsan jönnek, ugye? Ádám, akinek kellett volna vezetőnek lenni a felesége, és uralkodni az egész fölött, most bujkál is, és fél. Azt mondta, hogy meghallgattam a hangodat, megijedtem, mesztelen vagyok, és elrejtőztem. Meghallottam a hangodat. Tehát magyarul Ádám emlékszik, ja, az az Isten, aki azt mondta, hogy abból a fából ne egyetek, most ettünk. Jaj, elfelejtettem erről. De hallom a hangot, az ő hangját, és most ez a lelkiismert fordulás, ugye? Amikor valamit, Istennek a törvény szabályt megszegünk, jaj, igen, ez nem jó. Hallom Istennek a hangját, mit csinál? Tehát ez a lelkiismert fúdulás. Megijedtem. Ez a félelem megjelenik az ő lelkükben. Megérdemeljük az Istennek az ítéletét. És a félelemből, a lelkiismert fúdulásból mit csinálok? Elrétezünk. Mesztelen vagyunk, érezzük ezt a szégyen érzetet, ugye? Most mi a különbség a szégyen és a lelkiismert fúdulástól, ugye? A szégyen az nem csak valamit rosszat csináltam, hanem én nem vagyok jól. Én vagyok az, aki megszegte az Istennek a törvényét. Én valamit rosszul csináltam. Én koszosnak érzem. Én mesztelen vagyok. Nem a cselekedet, az a lelkiismert fúdulás. A szégyen az én, aki vagyok. És azért bújok el, azért próbálom elrejtőzni, azért próbálom betakarni magamat. És a 4. elrejtőztem. A bokrokban vannak és félnek. Milyen abszurd. Próbálnak elrohanni Istentől. De hogy a Teremtő Istentől el lehet rohanni, aki mindent tud és mindent lát, abszurd az egész, de meg is teszik. Elrohannak Istentől. És ez, amit minden egyes emberben és bennünk is van. Kegyelem nélkül mi így élünk az életünket. Lelkiismert fúdulásunk van. Félelem. Szégyen. És rohanunk el Istentől. És ez igaz minden egyes emberre. És azért fiatalok, amikor ilyen vallásos iskolában járnak, ahol nem tanítják a kegyelem, csak a szabály, törvény, ezt ne csináljatok. És ezek a fiatal hallják ezek a törvények és szabályok, csak piszkálja az ő lelkükben a bűn, és amikor megszegik ezek a törvényeket, beestek valamilyen bűn, a szexuális bűnben, akkor vége. Szégyen, lelkiismeret furdalás, félelem. Menjünk el innen, és nagyon sokan befejezik a középiskolát, és azt mondja, hogy többet soha nem teszem be a lábamat egy templomba, vagy egy bármilyen vallásos valamiben. Mert így viszonyulnak Isten. Menjünk innen, próbáljunk elbújni tőle. Ilyen a bűn. Most Isten hogy fog erről reagálni? Szomorú lesz, mérges, mit mond az Isten? 14. vers. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Tehát két kérdést tesz föl, de ő már tudja a választ az egésznek. De most ha ilyen rosszul érzik magukat belülről, ugye Ádám nagyon rosszul érzi magát belülről az ő lelkében, akkor hogyan válaszol ezek a kérdésekre? Hát, Uram, ettünk a fából. És őszintén bevallják, hogy te mindent tudsz. Én szégyellem magamat. Nagyon sajnálom, hogy ezeket megtettük. Ellened lázadtunk föl. Van valami őszintesség itt? Abszolút nem. Ádám nem figyel arról, hogy mi zajlik az ő lelkében egyáltalán. Tehát van egy belső valóság, azok az érzelmek? Nem figyel rá. És most jön a második csokor következmények a bűnnek. Nézzük meg a 12. versben. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál. Ő adott nekem a fáról, és ezért ettem. Tehát Ádám tisztában van, hogy ő a bűnös, szégyeli magát, de mit csinál? Kit hibáztott először? Istent, ugye? Isten, te adtad őt, és ti vagytok a hibás. Ismerős ez a féle hozzáállás? Hát hogyne? Mi ezt könnyen csináljunk ezeket? Isten hogyan reagált Ádámról, amikor ezeket kezdte mondani? Forgatta a szemét? Jaj, Ádám, hogy mered ezeket? Nem forgatta a szemét egyáltalán, hanem megkérdezi Évától. Éva, mit csináltál? 13. vers. Akkor az Úr Isten ezt kérdezte az asszonytól. Te mit tettél? És az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Tehát Éva is úgy, mint Ádám, bevallja, hogy bűn követett el, de ő most Sátán hibáztat, ugye? De gondoljunk bele, csak Sátán hibáztatott, de mi lehetett az ő lelkében? Lehet, hogy haragudott Ádámról, te most engem dobtál a vonat alatt, te engem hibáztattál az Isten előtt. És Ádám, de is passzív voltál, és megy a sárdobálás, ugye? Azt mondja, én vagyok a hibás, te vagy az hibás, most erről nem olvasunk. De mi lehetett az Évának a lelkében? El tudom képzelni, hogy ő nem hibáztatott Isten, de el tudom képzelni, hogy és te miért nem szóltál? Azt mondtad nekünk, hogy ne együnk a fából, de semmi nem mondtál, hogy van egy ravasz kígyó benne, aki nagyon ravasz, és nem is mondtál, hogy vigyázzunk erre. És esetleg, vagy hogy mondjam, mit is keres az a kígyó kertben? Miért van gonoszság ebben a világban? Erről nem olvasunk, de könnyen lehet elképzelni, hogy megy a, ki a hibás, te vagy a hibás, ugye? És itt látjuk a bűnnek a következménye az életünkben, hogy állandóan kimossuk magunkat, ugye, mint profi ügyvédek, nagyon jól tudunk kimossi magunk, és mindenkit hibáztatjunk körülöttünk. De vagy a hibás, hárítsunk, és ítélkezünk, és ez olyan, mint egy örvény, ugye? Mint egy nagy sárdobálás, ahol mindenki sáros lesz a végén. És így a bűn szétválaszt minket magunktól, belső valóság van, de így beszélek, elválaszt minket egymástól, és elválaszt minket Istentől. És a bűn így kész van mindenkit tönkre tenni. Csípőből megy nekünk ez az önigazulás. én vagyok a helyes, az igaz, a jó, és ti vagytok a bűnösök. És amikor ezt észreveszünk magunkon, amikor egy beszélgetésben vagyunk, és mutatjuk az ujjunkot, hogy de vagy a hibás, de okoztál az egészet, akkor legyen olyan, mint egy piros zászló, hogy én olyan vagyok most, mint egy ügyvéd. Próbálom magamat védeni. Kimossa magamat. És legyünk ez egy piros zászló nekünk, hogy az első szülők ugyanezt csináltak, hogy ne csináljunk, hogy vigyázzunk erről, mert ez az örvény levisz minket. És azt hiszem, hogy mindannyiunk ebben a teremben, mindannyiunk már ezt tapasztaltunk, amikor csak mutatjuk az ujjunkat a másokra. Tehát meg kell tanulni az igazságot mondani, de szeretetben. Nem agresszívan letámadni, hanem, és ítélkezni, hanem, és nem lenni passzív, hanem felvállalni, és szeretetben elmondani. De majd erről visszatérünk. Tehát mit tudunk Istenről? Olvassuk itt, hogy az Isten nem haragszik. Nem látunk sehol harag, vagy türelmetlenség, nem vádol. És nem marad csendben. Nem marad csendben. Egyszerűen hozzáteszi a megígért ítéletet, amit az előbb már megígért neki, hogy ha abból a fából fogtok enni, akkor lesz következmény. És az Isten elkezdi az ő ítéletet, és elkezdi az ítéletet Sátánnal. Nézzük meg a 14-től a 15. versben. Akkor ezt mondta az Úr Isten a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Érdekes, hogy a kígyóhoz beszél, most sem mondja meg a nevét, hogy ő kicsoda. Hasonlóan jár, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedest támasztok közted és az asszony között. A te utód és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Kiről van itt szó? Mi történik itt? Először Isten kihirdeti az ő átok a kígyónak. És arra olvasunk, hogy lesz egy háború, ki között? A kígyónak az utód között, és Évának az utód között. Lesz egy háború. Itt kezdődik a háború, ami végez, megy az egész Biblián keresztül. A Sátánnak a nép és az Istennek a nép között. Megy egy háború a két utód között. És arra is olvasunk, hogy a két utód között, a többes szám, Éva a többes szám utód közt lesz egy valaki. Ő a fejedet tapossa. Jönni fog valaki. És itt a protoevangélium. Ez az első evangélium a Bibliában, ami hirdeti, hogy jönni fog valaki. Egy megváltó, aki megváltja az Isten népét. Bűnben estek, az Isten mindjárt kivezeti őket az Édenkertből, de már Isten a Biblia elején kihirdeti, jövök utánatok. Küldöm a megváltót. Küldöm az, aki legyőzi a gonoszot, és megvált titeket, hogy újra tudunk szeretett kapcsolatban élni. Az Isten nagyon jól tudta, hogy miről szól a történet, mert előre elmondta, hogy küldöm, és tudjunk, hogy kit is küldött. Az, aki járkált az Édenkertben. Ő az, aki jönni fog, az Úr Jézus Krisztus. Pál mondja később, hogy Jézus az, aki legyőzte a gonoszt, és az ő fejét taposta. Hogyan? A Golgotai kereszten, majd erről beszélünk a végén. És a következő ítélet. És ez a legrövidebb ítélet, amit az Isten hoz, az asszony fölött, a 16. versben. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességed, fájdalmat, fájdalommal szülöd a gyermeked. És vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Tehát a gyerek szülés le van terhelve, de nem csak a gyerek szülés, a gyerekkel való kapcsolat nagyon nehéz lesz. Nem használom a szót ítélet, mert nem mondja a Biblia, hogy ítélet. Nincsen átok, csak az le van terhelve. Most nehéz lesz a feleség, vagy a szülő kapcsolat a gyerekkel, és mi más le van terhelve? Vágyakozol a férjed után, de ő fog uralkodni fölötted. De a házasság is le van terhelve. Nagyon-nagyon nehéz intézmény lesz. Lenne erről írni egy egész könyvet erről a versről, amit 10 évvel ezelőtt írtam. Igen. Innen kezdődik az egész házassági problémák. A házasság le van terhelve, nagyon nehéz lesz. És a harmadik ítélet a férfi fölött, és ez a leghosszabb ítélet, 17. verstől 19. versig. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleség szavára. Ugye? Nagyon passzív voltál, Ádám. És ettél arról a fáról, amiről megparancsoltam, hogy ne egyél. Legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hagycson neked, és a mező növényeit egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony, por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Minden férfi már átélt ezt, mi átéljünk ezt. Ugye a munka, amiről az is olyan csodálatosan beszélt az első fejezetben, most ez a valóság. Tövis és bogáncsával jár. Nagyon-nagyon nehéz. És mi ugye ezt tapasztaljunk. Bármilyen munkába belevágunk, hajtjuk magunk, és a nap végén alig látunk valamilyen eredményt. Sőt, az élet végén úgy érzünk magunkat, hogy porba jöttem, porba megyek. Mit tudtam én elérni az én életemmel? Van valami maradandó az életemmel? Fognak emlékezni valakit, amit csináltam? Ez a sok-sok munka mit ér ez egész? Tehát nagyon-nagyon frusztráló lesz, egy ilyen hiába való érzés a munka. És, ahogy Isten mondja, porba fogsz visszatérni, magyarul meg fogtok halni. Most már meg fogtok halni. Akkor nézzük meg, hogyan fejeződik be ez a fejezet, az Isten története. 20. verstől 21. vers. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Mi történik itt? Hát ők szégyeli magukat, és van egy fügőfa rajtuk. És Isten elmegy, megöl egy állatot. És ennek az állatnak a vére folyik, és abból a bőrből csinál egy ruhát neki, hogy takarja az ő szégyenüket. Tehát Isten szeretetből teszi ezt vele. És itt van egy hatalmas nagy párhuzam. Ugye? Mert miről szól az evangélium? Szégyeljük magunkat a bűntől, a bűnök miatt. De Krisztus vére jön, és Krisztus vére most takar minket. Úgy is lehet mondani, hogy Krisztus ad nekünk egy fehér ruhát, ami takar minket. Nagyon nagy a párhuzam. Ez egy előkép Krisztusnak. Döntsetek el magatoknak. Én azt hiszem, hogy igen, de mindenkire rábízom, hogy ahogy olvasod. De folytassuk, és ezek a versekkel fejezzük be. 22. verstől a 24. vers, amikor Isten végül is kiűzi őket az Éden kertből. Azután ezt mondta az Úristen, ime, az ember olyan lett, mint mi közölünk egy. Tudja, hogy mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa a kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és öröki éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, améből vétetett. És akkor még van. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerubokat és a villogó lángpolost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Tehát Isten kiűzte őket, és nem engedte vissza, hogy egyék az élet fájából, és akkor öröki éljenek abban a bűnben esett állapot. Tehát ez Isten kegyelmes velük. Kiűzi őket. Nem akarja, hogy maradjanak ott, hogy öröki éljenek. És mit mondott Isten? Hogy olyanak lettek, mint mi. Tudják, hogy mi a jó, és mi a rossz. Mi a különbség? Most ez egy jó dolog tudni, mi a jó, és mi a rossz, vagy ez egy borzasztó dolog? Ahogy ahogy Sátán éltem, ez így döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz, és szabad legyél. De mit mond a zsidókhoz írt levél 5:14-ben? Hogy éretté válni, az jelent különböztetni a jót a rossztól. De nem szerintem, ahogy én képzelem, ahogy az Isten igazsága mutatja. Ez, amit éretté válni, felnövekedni az Isten igazságában, és úgy ítélni a dolgokat, ahogy az Isten látja a dolgokat. Ez egy jó dolog, ez egy jó dolog. Befejezve, szeretnék föltenni egy kérdést. Egy kérdés, hogy gondolkozunk ezen. Isten miért hozott egy ítéletet azok a dolgok fölött, amit eredetileg megáldott az Édenkertben? Miért pont azok a dolgok fölött, amit eredetileg megáldott, mi az, ami megáldott? Az Istennel való kapcsolat, a házasság, a munka és a gyerek. Tehát az Édenkertben a múltkor az élet négy legdrágább kincs, pontosan éppen az a négy dolog, amit ítélet alatt került. Isten miért csinált ezt? Miért azokat? Tegyük fel még egy kérdést. Mi történt volna, ha az Isten csak az elsőt ítélet alatt hozott, hogy csak elveszítettünk volna a kapcsolat Istennel, és többi három nem. Hát egyértelmű, nem? Egyértelmű. Hátat fordítanák Istennek, és megkeresnék azt a három dolgot, munka, karrier, megvalósítom magamat, közösség, kapcsolat, szeretet, és a gyerek. Hú, a gyerekemben találom az életemet, ugye? És mindenki ugye boldogan élnék, ameddig a pokolban nem találnák magunkat, ugye? A fűtő Robi minden nap hazajönne 10 nap, óra, munkanap után felfrissülve. Nagyon jól éreztem magamat a munkánapon. Ó, nagyon jó, és a feleségem, aki tökéletesen szeret engem haza, megköszönne nekem, és a gyermekeim, aki ők is tökéletes. Jaj, apa, imádunk téged, és mindenki boldogan élnénk, ameddig nem kerülnénk a pokolba, mert nem kell az Isten, mert mi boldogok vagyunk. Megtanultok ezt a leckét, hogy az Isten azt mondja, hogy nem. Érdekes módon, a Marci küld nekem egy hatalmas nagy kutatást, amit végeztek 2021-ben. A Pew Research csinálta ezt. 17 országból sok ezer embernek föltették a kérdést nekik, hogy mitől értelmes az életed? Mi az, amit ad értelmet a te életednek? Rengetegem. A 17 legfejlettebb országokból megkérdezték az emberektől. És milyen válaszokat adtak? Messziről a első helyén, amit ad értelmet az élet, az a család és a gyerek. 38%. Másik helyén van nagyon közel, 25% a karrier, a munka. És onnantól kezdve a materiális jólét 19. Negyedik helyen barátság, közösség. Vagy fizikális, mentális egészség, az volt az ötödik. De gondoljunk bele. Az emberek keresik a boldogság ezek a dolgokban. Én ettől leszek boldog. De az Isten azt mondja, nem ettől leszel boldog. Ez egy zárt ajtó. Előre kell menni. Ezek az Édenkertben voltak. És most ezek ítélet alatt van. És amikor mi keresünk a boldogságot, vagy az élet értelmet, vagy hogy én értékes és fontos ember vagyok ezek a dolgoktól, a Biblia már az elején elmondta, hogy ez nem fog menni. És mit mond a Bibliáról? Hogy hívja ezek a dolgokat? Amikor ezt csinálunk. Hogy keressük az én boldogságomat, az élet értelmet valamiben, de nincs, nem Istennel. És tudjátok, hogy a 17 ország között egyetlen egy ország tüntettek fel, hogy az emberek mondták, hogy Isten és a hitemben, Istenben, vagy a vallásosak. És az ötödik helyen volt a listán. Amerika volt. Egy ország. A másik 16 ország, ha jól tudom, nem is szerepelt a listán, hogy Isten adja az én életem értelmet. Milyen világban élünk? Hátat fordítottunk Istennek, ugye? Nem ő adja az élet értelmét. Én tudom, sőt, én tudom, hogy mitől leszek én boldog, és megyek utána. Ez a definíció a bűnnek, és a Biblia azt mondja, ez a bálványimádás, ugye? A bálványimádás az, hogy én veszek valamit, ami nagyon jó, gyerek, házasság, munka, mi legyen, egy valami nagyon jó dolog, és azt mondja, te adod nekem az életemet. Ettől vagyok én értékes. Ettől kapom az élet értelmemet. A Biblia azt mondja, ha ezt csinálod, Isten nélkül olyan leszel, olyan válsz, mint egy függő betegség. És milyen egy függő betegség? Mindig kell egy nagyobb adag. Mindig kell nevelni az adagot belőle. És ez a szabad vagyok, az rabszolgaságába válik. Egy idő után. Mert nekem kell többet ebből a karrierből, és egy munkamániás lesz belőle. Vagy nekem kell a szeretet a társamtól, és tönkre teszünk azt a kapcsolatot. És ugyanaz a gyerekünkkel. És ugyanaz bármivel, ami nem Isten van. Erről szól a bűnbeesés. Elkezdődik a Biblia történet. De a Biblia történet rögtön az elején leszegezi, hogy Isten küld valakit, egy megváltó, aki megvált minket ettől a katasztrófától, hogy visszafordítsa mi szívünket Istenhez. És elküldte Jézus Krisztus, aki ott sétált az Édenkertben. És ez Jézus Krisztus vállalta a mennyországban, vagy a paradicsomban, hogy ő eljön a világba. Mert ő le fogja győzni Sátán, és meg fogja váltani az ő népét. Hogy csinált ezt? A Biblia úgy nevezi Jézus Krisztus, hogy a második Ádám. Miért a második Ádám? Mert az első Ádám a paradicsomban párbeszédet bement bele a Sátánnal, és bukott. Jézus Krisztus eljött a világban, és Sátán megkísérte őt, nem a paradicsomban, hanem a pusztában. 40 napon keresztül. És Jézus Krisztus győzött, ahol Ádám bukott. Jézus Krisztus azt mondja, távolj tőlem, Sátán. Nem kenyérből eszik az ember, hanem minden szavából, amit az Isten szájából származik. És Jézus Krisztus ment a Golgotai keresztre. És azért jött, hogy ő engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért. És a Róma 5 azt mondja, hogy minden egyes ember vagy Ádámban van, mert minden egyes ember Ádámban született, és részesül a szövetségnek az átkokban, vagy ugyanabban a szövetségben jött a másik szövetség feje, az Úr Jézus Krisztus, aki betöltötte a szövetség feltételét, és kiérdemelte az áldást, és aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az ő bűnei meg vannak bocsájtva. A szégyenit elmosta. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten úgy tekint rád, mint az ő gyermek, és tiszta vagy. Ez az üzenet ma reggel. Ez az üzenet ma reggel. Ha itt ülsz, és tudtál azonosulni ezzel a mocsok bűnnel, ha ismered a szívedet, hogy mire vagy képes, hogy mi mindannyiunkban ebben születtünk, önigazultak vagyunk, védjük magunkat, és mindenkit hibáztuk, és negatív, és kritikusok vagyunk, és sárdobálás van, és szégyeljük magunkat, és félünk, és elrejtőzünk, és menekülünk Istentől. Mi így születtünk. És Jézus Krisztus mindent megtett, utánunk jött, és mindjárt erre fogunk énekelni. Ez az evangélium. Nem te kerestél az Isten keresett téged, és ment utánad. És mindent megtett, hogy megváltson téged. És amikor az ember csak azt mondja, köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te meghaltál az én bűnömért, és te vagy az én megváltóm, akkor történik egy nagy csere, és az Isten elhelyezi minket az ő országában, az ő szövetségben, és az ő gyermekei vagyunk. Kicsit előre tekintettünk, mert nem szabad itt hagyni a történet, csak a bűneset végén, hanem a jó hírrel befejezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus jön, és megváltja az ő népét. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadban, tele reménnyel, tele háladással a mi szívünkben. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy de eljöttél értünk. Nem maradtál a paradicsomban, nem akartál maradni az örök életben nélkülünk, és felvállaltad a keresztet, és legyőzted a gonoszt. Úr Jézus Krisztus, hogy valaki van itt a gyülekezetben ma reggel, vagy nézi a Facebookon, a közvetítésen keresztül. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy könyörülj rajta, ahogy könyörültél rajtunk. És megengedted, hogy megértsünk a te kegyelmedet. És köszönjünk, hogy legyőzted a gonoszot, legyőzted a mi bűneinket. És megváltottál minket a te véreddel. Úr Jézus Krisztus, kérünk, nyisd ki minél több embernek a szívét Magyarországon, hogy megszabaduljunk ettől a függő betegségtől, ami a szívünkben van, és hogy rád találjunk az élet forrásnak, aki adja az élet értelmét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, aki vagy. Köszönjük minden, amit tettél értünk, hogy megváltottál minket a te véreddel. Kérünk, hogy tölts be mi szívünket most is, és egész héten háladással. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.